Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, robog tovább a hétvégi menetrend. Dübörög az utazási szezon, a mi úti célunk pedig most Törökország.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel, a világ összes színével.
Nagy Gergővel, a Sun and Fun Holiday utazási iroda operációs menedzserével Babik Edit beszélget.
Mivel foglalkozik egy operációs menedzser? Ugye én ma Törökországról szeretnék érdeklődni, mi köt téged Törökországhoz, illetve pontosan mit jelent a te szakmád, a foglalkozás?
Azon kívül, hogy az utasokkal és a foglalásokkal is foglalkozom természetesen, de maga ez az operation manager feladatkör, ez azt fedi le, hogy a helyszínen lévő idegenvezetőket és a velük kapcsolatos dolgokat intézem, meg hogy úgy technikailag minden rendben legyen. 5 szezont töltöttem a Török Rivierán, nagyjából ezért is kaptam ezt a feladatot, mert tudom, hogy mi a feladat egy idegenvezetőnek, vagy hogy egy adott problémát hogy kell megoldani.
Hogyha én most visszaidézem a néhány évtizedekkel ezelőtti korszakot, akkor arra emlékszem, hogy ugye a 80-as években mindenki a bőrkabátért utazott Isztambulba. Ez volt az egyik leghívogatóbb úti cél. Aztán valamikor a 90-es években megjelent a Török Riviera, mint nagyon népszerű desztináció. Te hogyan látod a trendeket az elmúlt évtizedekben?
Annyiban alakult át, hogy valóban először csak Isztambul volt, ami számunkra kinyílt ugye a 90-es évek elejétől, a rendszerváltozás után, és most már úgy kell ezt elképzelni, hogy elsősorban, főleg nyáron, ugye nyaralás szempontjából maga a Riviera, tehát legfőképpen Antália tartomány, ez a délnyugati régió, de mellette ősszel, amikor élhető az időjárás, tehát nincs 50 fok árnyékban, akkor pedig városnéző kirándulások, akár többnaposok Isztambulba, vagy különböző tematikus körutakat is szerveznek már irodák, és ezt is keresik az utasaik, Pamukkáléba, Kapadókiába, a nyugati partvidékre, tehát ilyen több körös körutakat csinálnak az irodák most már, ezért, hogy amikor nincs annyira számunkra nyaralós idő, akkor az országnak a többi részét is fel tudják fedezni, mert ez egy hatalmas ország, és nagyon sok szép helye van, rettentően gazdag történelmi emlékekkel.
Még mielőtt részletesebben beszélnénk a Török Rivieráról, ragadjunk ki két kiemelt desztinációt, mondjuk Pamukkáléről. Mit érdemes tudnunk?
Pamukkáléről elsősorban azt, hogy ugye, gondolom Egerszalókról mindenki hallott, a Méztufa teraszokról, ami szintén világörökségi rész, ugyanúgy, ahogy Pamukkálé is a világörökségnek a része, csak Egerszalókot el kell képzelni úgy nagyjából 500-szor nagyobban. Tehát egy borzasztó nagy területen, benne a hegyoldalban egy gyönyörű szép fehér mészkőteraszos, melegvizes, forrásos kiránduló helyet kell elképzelni, ahol már ugye a görögök, rómaiak is megvetették a lábukat, hát most meg a turisták, és szerencsére annak érdekében, hogy ez megmaradjon nekünk, és akár a gyerekeink, unokáink, dédunokáink is láthassák, a török kormány nagyon komoly intézkedéseket tett arra, hogy ezt megóvja, tehát már nem lehet oda menni autóval, nem lehet ott szállodát építeni, csak és kizárólag azért, hogy ezek a gyönyörű képződmények és az a gyönyörű romváros, ami Hierapolis néven is ismert, az megmaradjon nekünk és a következő nemzedékeknek. Ez egy lerakódás, tehát ez folyamatosan épül, ugye ahogy a víz folyamatosan hordja ki a kioldott meszet a kőzetekből, ezért is van úgy például, hogy így ilyen váltott rendszerben mindig az egyik része le van zárva a látogatók elől, addig a szépen építi magát újra, és a másik részén meg lehet sétálgatni a teraszokon. És akkor amikor az már egy kicsit úgy lekopott, lepusztult, akkor megcserélik, és akkor az építi újra magát, és a másikon lehet sétálgatni.
De érdekes, említetted még Kapadókiát is, és szerintem első blikre mindenkinek a hőlégbalonos repülés jut eszébe Kapadókiáról.
Így van, mindenki ezt kérdezi, hogy lehet-e majd hőlégballonozni. Természetesen lehet, igen, mert például a mi programjaink is úgy vannak megszervezve, hogy ez azért egy kihagyhatatlan rész. Megmondom őszintén, semmi pénzért nem mennék föl, mert nekem tériszonyom van. lentről ugyanolyan szép nekem a napfelkelte, de valóban, aki oda elmegy, annak oda föl kell mennie, meg kell néznie, mert varázslatos, ugye ott más természeti képződmények találhatóak, ott a tündérkémények, illetve hát a nagyon-nagyon régi föld alatti kultúra, ugye a föld alatti városok, ahogy barlangrendszerekbe elkezdtek az emberek beköltözni, és hát ott a föld alatt van a mai napig minden hotel, mecset, közösségi ház. Tehát úgy kell ezt elképzelni, mint valóban egy város, csak a föld alatt barlangokban.
Beszélgetésünk elején említettem, hogy annak idején a 80-as években, aki Isztambulba látogatott, a nagy bazárt kereste. Szerintem aki ma visszalátogat Isztambulba, az óriásit fog pozitívan csalódni és csodálkozni a városon.
Szerencsére Törökország folyamatosan fejlődik, építi magát. Ez igaz ugye Isztambulra is. Ha már csak a közlekedésről beszélünk, muszáj, hogy fejlődjenek, így az infrastruktúrát saját maguknak is, de az odalátogató turistáknak is fejlesztik. Ettől függetlenül a nagy klasszikusok, tehát a Kékmecset, az Aja Szófia, a Hippodrom tér, vagy a Nagy Bazár, ugye, ami mindenkinek elsőként jut eszébe, aki meghallja Isztambulnak a nevét. Tehát ez mind úgy várja az odalátogatókat, hogy ne legyen csalódás. Ugye egy nap erre nem is nagyon elég. Egy nap az maximum csak egy kóstoló Isztambulból, mert ők maguk se tudják, hányan laknak Isztambulban. Én hallottam már 12 milliót is, hallottam már 20 milliót is. Valahol ott a kettő között lehet az igazság olyan 16 millió környékén, és akkor képzeljük el ugye, hogy egy ekkora városban még beszabadulnak a turisták, tehát muszáj, hogy fejlődjenek, és fejlődnek is szépen, és hát mindenkit hatalmas vendégszeretettel várnak, főleg ha megtudják, hogy magyarok vagyunk.
Említettük a Török Rivierát is, és ilyenkor talán a legnépszerűbb desztináció. Mi az, amit kiemelnél a Török Rivieráról?
Gyakorlatilag azt, hogy aki oda ellátogat, teljesen mindegy, hogy mondjuk egy fiatal párról van szó, egy idősebb házas párról, aki az 50. házassági évfordulóját ünnepli, vagy mondjuk egy több gyerekes családról, ott mindenki meg tudja találni a számítását, akár az a terv, hogy most akkor egy hét, vagy 10 nap, vagy 2 hét pihenés csak a tengerparton, hogy tényleg kikapcsolódjanak, vagy esetleg ki szeretnének mozdulni, kicsit távolabb a hegyekbe kirándulni, vagy esetleg csak szimplán kisétálni a hotelből, és megnézni Antáliának az óvárosát, vagy Szidének az óvárosát, ami szerintem még szebb, mint Antáliáé. Tehát mindenki, aki oda ellátogat, megtalálja azt, amit keres, meg ami a fogára való.
Azért is érdekes, amit mesélsz, mert ugye itt a tengerparton szubtrópusi időjárás van, és ugye mindenki csak ebben gondolkodik, de hát valóban el lehet menni a környéken kirándulni, akár a hegyekbe, és egy teljesen más klíma fogadja az utazót.
Igen, ennek ékes példája az, hogy például Alanya fölött nem kell sokat menni, egy nagyjából egy 30-40 perces útra, ha elindulunk, már olyan völgyeket találunk, ahol nem csak a klasszikus narancs, citrus, gránátalma fákat találja meg, hanem főleg Alanya környékén már ott vannak a banánültetvények, sőt, vannak olyan családok, akik ananász termesztéssel foglalkoznak, tehát aki a természethez érzi magát közelebb, az simán oda fel tud menni, és csodákat lát. Én például, amíg nem kezdtem el ott dolgozni, fogalmam nem volt arról, hogy az ananász bokron terem. Én azt hittem fán terem.
Na, mit meg nem tudhat az utazó. És ami még számomra nagyon különleges, hogy ugye a finnek rendkívüli módon tudják népszerűsíteni magukat Lapföldön a Mikulás marketingével, ugyanakkor, tehát ügyesen csinálják ezt a marketinget, ugyanis a Mikulás, Szent Miklós története éppen Törökországból származik.
Pontosan, ugye hát, hogyha a teljes nevén szólítjuk az öreget, a mi kis Mikulásunkat, akkor ő Műrai Szent Miklós. Na most Műra az Demre városának az ókori elnevezése, és hát a mi Mikulásunk ott tevékenykedett, tehát a hozzá kapcsolódó legendák azok mind ott történtek, és ugye ott van Szent Miklós temploma is, ami hatalmas zarándokhely. Akár a klasszikus kereszténységet veszük, de ugyanúgy az ortodoxoknak és a pravoszláv egyház hívőinek is ez egy hatalmas zarándokhely. Rengeteg turista látogat el oda, és hát ott lehet látni, hogy az igazán mélyen hithű emberek mennek és puszilgatják a templom falait, mert ott élt Szent Miklós, ott tevékenykedett, és ez nekik egy hatalmas dolog. De egyébként valóban maga a város is nagyon szép, illetve maga a templom is nagyon szépen fennmaradt.
Említetted már egy fél mondatoddal a híres török vendéglátást, hogy nagyon szívesen fogadják a vendégeket, és hát igaz, ez a gasztronómia területén is világhírű szinte a vendéglátás a törököknek.
Ez pontosan így van. Amikor én először kapcsolatba kerültem Törökországgal, az 2011 volt, az én apukám ment ki egy delegációval Bursába, és amikor megérkezett, akkor fölhívtam, megkérdeztem, hogy csak így viccesen, hogy mondom, na mi a helyzet Gyumurdzsákéknál, hogy megvagytok-e, jól vagytok-e. Annyit mondott nekem, azt mondja, én nem tudom, ezek mit csinálnak, de visszajöhetnének még 150 évre, mert hogy itt olyan terülterülő asztalkám van, hogy leteszem a tányért, leteszem a poharat, és nem éri el az asztalt, de már hozzák a következőt, és kérdezik, hogy mit szeretnél, és hogy tényleg magyar vagy-e, mert akkor mi testvérek vagyunk, és akkor ezt tegyed, azt tegyed, amazt tegyed. Tehát ez egy olyan atmoszféra, amit ők ott teremtenek, és ezt ugye már említettem, hogy főleg akkor, hogyha ha megtudják, hogy magyarok vagyunk, mert hogy véleményük szerint mi közös őstől, Attillától, a Hunnától származunk, és az ő felfogásuk szerint mi a törököknek a dédunokái vagyunk, tehát a 150 év is az családlátogatás volt részükről. Na de visszatérve a gasztronómiára, tehát oda megy az ember, ott van a hotelben, nagyon finomakat fog enni, de az inkább a nemzetközi szájíz szerint készült, tehát hogy ugyanúgy a német, az angol, a magyar, mindenki megtalálja a kedvére valót. Ezért is voltam, hogy mozduljunk ki a hotelből, menjünk el egy helyi étterembe, azt nézzük meg, hogy hol ül sok török, mert az lesz jó. És ott fogja az ember igazán megtudni, hogy milyen egy igazi török, hát ugye a legnépszerűbbet mondom, kebab például, mert itt, ami a körúton van, már az is az európai szájíznek lett átalakítva, és semmi köze nincs az igazi török kebabhoz.
Milyen a török kebab?
Például a klasszikus, amit én ott a lakásom sarkán ettem, abban nincsen semmilyen szósz. Tehát az betekerik a kis vékony tésztába, és abban hús van, vékonyra vágott saláta, paradicsom, és esetleg, ha az ember úgy kéri, akkor tesznek bele ecetes erős paprikát, illetve megszórják még egy úgynevezett pulbiber nevű fűszerrel. Ez durvára darált erős paprika, ami olyan, hogy az ember beleszagol, és már a fülén jön ki a könnye. Tehát ezzel még megszórják, mert az a klasszikus kebab, illetve még hagymát szoktak beletenni. Csak azért felejtettem ki, mert én hagyma nélkül ettem mindig.
Na és akkor, ha te ízlésednél vagyunk, akkor mennyire ízlik neked a ráki, az ánizsal ízesített párlatuk?
Én nagyon-nagyon szeretem. Ugye, aki még nem hallott róla, annak tudom mondani, hogy ez ánizsal ízesített szőlőpálinka. Gyakorlatilag ez az úzónak a török megfelelője, de mindenki saját magájénak mondja. Tehát a törökök szerint ők találták föl, ellopták a görögök szerint ők találták föl, ellopták a törökök. Azt el tudom mondani, hogy az úzó az körülbelül ilyen 30-35 fokos szokott lenni, a ráki ezzel ellentétben viszont 40-45 fok közötti, és nagyon különlegesen fogyasztják, hasonlóan az úzóhoz, hogy nagyvizes pohár tele jéggel, azt fölöntik rakival, és a maradék helyre még egy kis vizet öntenek, ettől ilyen gyönyörű szép tejfehér lesz, ezért is hívják oroszlán tejnek, mert hogyha ezt iszák a férfiak, akkor olyan bátrak lesznek, mint az oroszlánok. Így tartja a török mondás.
Nagy Gergővel, a Sun and Fun Holiday utazási iroda operációs menedzserével Babik Edit beszélgetett.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel, a világ összes színével.
A hírek után szintén turizmussal folytatjuk, de egészen más hangulatban. Maradjanak velünk, azonnal jön a következő állomás itt a hétvégi menetre.